Amen. Dicsőség az Úrnak. Maradjunk még fennállva, kérlek titeket egy rövid időre, és nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté evangélium a 10. fejezeténél, és itt a 7. verstől olvassuk a felkészítés üzenetét. Mármint az, hogy Jézus Krisztus hogyan küldte ki a tanítványait a nagy misszióba az emberek közé. Máté evangélium a 10. fejezet, 7. verstől a 15-ös versig. Közben áldást kívánunk a gyermekeknek, a szolgáltatóknak, akik foglalkoznak a gyermekekkel, a nekik megfelelő módon, tanítással az evangélium szellemében. Máté evangélium a 10. fejezet, 7. verstől így hangzik Isten igéje. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyérre. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki méltó volt erre, és maradjatok annál, míg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá a ház, szálljon rá a békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból, vagy városból, még a port is felrétek le a lábatokról. Bizony mondom néktek, elviseltőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. Eddig olvasok az igét, fogjátok helyet. Beszéltünk arról, hogy Krisztusnál a tanítványi sorban ugye az elhívás, a felkészítés, az elküldés hármasával kell találkoznunk és számolnunk. Ezt folytatjuk most. Nagyon röviden bemutatom a diákat, amiket legutóbb megnéztünk. Nem fogok időt tölteni vele, ugye alapvetően megvannak az emberek szükségei, és minden embernek megfelelő módon, a szükségének megfelelő módon akarja Isten, hogy használni az övéit, a szolgáltatót, az egyházat, a gyülekezetet, akinek az evangélium hirdetésére van szüksége, mert nem ismer az Urat, az evangélium prédikálásával, akinek a hitre jutott, friss megtérő, felismerte Krisztusban a megváltót, elfogadta, szíve fogadta Jézus Krisztust, annak segítségre van szüksége arra, hogy megalapozzuk a hitét, a hithez ragasztassék ismeret, hogy mondja a Szentírás, és egyáltalán megértse azt, hogy mit jelent Krisztus követni. Mivel jár az, hogy Krisztus követem? Így aztán elkötelezett tanítványa lehet Krisztusnak, ha ezt a döntést meghozza. A tanítványokat fölkészítjük arra, hogy olyan lehet megosztani az ő hitüket más szükségben lévő emberek felé, és így lesznek lelki munkássá, megérnek arra, hogy tudjanak segíteni másoknak, szolgálni mások felé, felemelni másokat, és a munkások közül pedig néhány ember, aki elhívást kap arra, vezetővé érik, aki ezeket a lelki munkásokat hivatott felkészíteni, tanítványozni, tanítani, bátorítani, buzdítani. Egy egészséges gyülekezet életben, közösségben mindegyik terület jól működik, és mindegyik területre megvan a stratégia, megvannak azok a források, és azok a személyek, akik ezeket végzik. Menjünk tovább. A tanítványság lépcsői ugye hogyan lehet be fölkészíteni, és tanítványai ellen, és lelki munkássá ellen embereket, ezt megbeszéltük, weboldalunkon fönt vannak ezek a szlájdok, meg fönt lesz a mai, és itt pedig a 12 tanítvány, akit Jézus Krisztus imádság által vette az atyától, ugye a munka sok, de munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásra az aratásban, így történt, Krisztus is maga is imádkozott, és kiválasztotta a tanítványokat. Nos, alapvetően az olvasott ige szakaszban egy először is nagyon intenzív hozzáállást látunk, azt mondja itt az Úr Jézus, hogy menjetek el. Tehát egy nagyon erőteljes, impulzív kép ez, olyan kép ez, amit itt látunk a Bibliában, mint amíg a tűzoltók, vagy a katasztrófa védelem képviselői, sajnos az elmúlt időszakban tapasztaltuk Magyarországon is ennek a élét és fontosságát, megindulnak a katasztrófa sújtotta, vagy a katasztrófa veszély helyzetében lévő emberek felé. Amikor kitör egy tűz, akkor mennek a tűzoltók, bekopognak a házak ajtajába, keresik, hogy van-e ott valaki, mindenkit kipakolnak, mindenkit kiparancsolnak, hogy találnak egy bombát, tudjátok, sokszor építkezésnél halljuk, ez kiürítik az egész környéket, minden házba mennek, hangos bemondók kiabálják, hogy robbanás veszély van, azonnal mindenki hagyja el az otthonát, mindent hagyjon hátra, mentse az életét. De azt lehet látni, hogy az evangélium munká is hasonló egy katasztrófa helyzethez. Evakuálás előtt van a föld, nem sokára evakuálják a hívőket, a Krisztus ismerő embereket, nem sokára elviszik a földről a nagy égés, a nagy pusztulás elől az embereket, és mi pedig, mint tűzoltók, már látjuk és tudjuk, ismerjük Isten igének nyilatkoztatását, mentjük az embereket a tűztől. Így van. A tűzoltókról nem azt lehet tudni, hogy leülnek a laktanyába, és hallgatják a rádiót, mondják, hogy nem tudom, tűz van, Piripócs pusztán, a Petőfi utca 16 szám alatt, és leülnek a tűzoltók, mondják, hát majd csak jönnek. Majd ha bejönnek, akkor majd csak segítünk rajtuk. Hát nem jöttek, nézd meg, nem tudunk segíteni. Ugye nem ilyen egy tűzoltó, gondolom, hogy nem lennél nyugodt, hogyha mentők, ugye a mentők így lennének, hogy a diszpécser hallgatja, hogy veszélyben az emberek, mondják, ja, halálos autóbaleset, és van három súlyos sérült, sétáljanak már be, itt van a mentőállomás, és akkor beülnek a kocsiba, és akkor ellátjuk őket. Ugye ez egy abnormális gondolkodásmód. Mégis néha keresztények így gondolkodunk, megvan az oka, hogy hát majd az emberek jönnek hozzánk, majd megkeresnek bennünket, majd betévednek a gyülekezetbe, és akkor betévednek, ha lesz időnk rá, akkor majd elmondjuk nekik, hogy mit kéne csinálni. Ha elég sokat jönnek a gyülekezetbe, akkor már nagyobb esélyük van arra, hogy valaki eltalálja őket az evangélium üzenetével, és megosztja velük az örömhírt. Szeretném figyelmetekbe ajánlani, hogy Jézus Krisztus világos felelősséggel ruházta fel a tanítványokat, mikor azt mondta nekik, hogy menjetek el. Tehát alapvetően a keresztény tanítványi gondolkodásmód, Krisztus gondolkodásmódja offenzív, a veszély nagysága az mérten. Mivel nagy a veszély, az emberek nagy veszélyben vannak, ezért az evangélium hirdetői, a Krisztust ismerő gyermekei az atyának nagyon is érintve és égetve érzik magukat abban, hogy menjenek, és minél több embert, figyelmét hívják fel, mert közeledik az ítélet, és az emberek, hogyha nem hallják a megmenekülésnek az üzenetét, lehetőségét, akkor el fognak veszni. Nem sokan még vissza fog térni erre, Sodoma és Gomorra esetében, erre az egész szituációra, ami ma a mai világunkat jellemzi, és amiből úgy látom, hogy bizonyos fajta rossz következtetés vonnak le keresztények, és nem keresztények is, és meglátjuk, mi ez a jó következtetés, amit a mai világ elemzésebenből fakadóan levonhatunk ma. Tehát azt lehet látni, hogy menjetek egy offenzív gondolkodásmód. Aztán megint azt mondja az Úr Jézus, hogy hirdessétek, mondjátok le az embereknek, azt mondja, kihirdet, összehívja az embereket, hogy elmondja nekik. Emlékszem, gyerekkoromban néha ilyen születi felvonulások voltak, és akkor kijött a kisbíró. Dobolt, és amikor a kisbíró dobolt, mindenki hallgatta az utcában, hogy dobol a kisbíró, és összegyűltek az emberek, és akkor kihirdették. Régen még, arra is emlékszem, gyerekkoromban falun nőttem föl, hogy amikor nem volt víz, a kisbírót kiküldték, és dobolt, és akkor az emberek figyelmét utcára utcára felhívta, hogy nem lesz víz délután 3-tól, vagy mit tudom, 5 órától, most vegyenek vizet, mert akkor kikapcsolják. Tehát hirdették. Teljesen normális és természetes a világban, az emberek gondolkodásmódjában, hogyha valamit nem tudnak, és közeledik valami szükség vagy veszély, arra jó, ha felhívják a figyelmüket. Tehát az Isten igének a hirdetése egy ilyen offenzív, egy ilyen intenzív hozzáállást követel meg, ha látjuk és értjük annak a súlyát a ige hirdetés üzenetének, elfogadásának vagy elutasításának a következményét, súlyát, amire még vissza fogunk térni. Szóval azt is jelenti ezt a kihirdetni, hogy hírül adni, elrendelni, parancsolni, segítségül hívni, igét hirdetni, prédikálni. Azt is tudni kell, hogy emberek saját felelősségükre maradhatnak bizonyos helyzetekben, az otthonaikban. Tehát vannak szituációk, nem kényszeríthető senki, hogy engedjen a felszólításnak, a hirdetésnek. És az evangéliumban is így van. Nem kötelező a figyelem felhívásra mozdulni, lépni. Aztán arról is szó van, amit Jézus mond, hogy hirdessétek ki, hogy elközelített az Istennek országa, ami azt jelenti, hogy adjátok hírül, hogy Istennek az országa, Istennek a világa, Istennek az erőforrása, Istennek a szeretete, Istennek a jelenléte Jézus Krisztusban érinthető közelségbe jött erre a földre, Jézus Krisztus lejött erre a földre, emberré lett vállalva a testi létnek korlátait, és emberi testben szenvedett a mi bűneinkért, és ma is lehet Jézus Krisztussal találkozni. A kereszténység nem egy 2000 éves ideológia, amelyet megkoptatott a történelem, megkoptatnak a történelem évei, évtizedei, évszázadai, hanem nagyon aktuális és valóságos, átélhető valóság. Kereszténynek lenni az Istennel a találkozás és Istennel a közösségnek átélhető valóságát jelenti. Megtapasztalható valósága, az Isten meg lehet tapasztalni, érzelmi élményként meg lehet érezni, szellemi valóságként meg lehet tapasztalni. Fizikai érzékelés is sokszor, a fizikai valónkban is érzékeljük sokszor Istennek a jelenlétét, Istennek a közelségét, és megtapasztalható Istennek a jelenléte, Istennek a valósága az emberben végbe menő valóságos változás által, amely végbe megy minden emberbe, hogyha Názaret Jézus Krisztusnak adja az életét. Tehát az Istennek az országa közel jött, azaz az emberek nem egy ideológiát kell kövessenek, amíg a keresztényeké lesznek, hanem valóságos tapasztalattal rendelkezhetnek az élő Isten létezésével és jelenlétével kapcsolatosan. Aztán itt Jézus Krisztus fölhívja a figyelmet, hogy gyógyítsatok, támasztatok fel, tisztítsátok meg, üzzétek ki az ördögöket. Azaz, arról beszél itt Jézus Krisztus, hogy igen, az embereknek van egy való szüksége. A való szüksége az az embereknek, hogyha meg nem térnek, akkor pokorra jutnak és elkárhoznak. Ha azonban megtérnek, azaz az Krisztus felé fordulnak a saját önző, énközpontú életükből, odafordulnak az élő Isten felé, elfogadják Jézus Krisztusban a megoldást, a bűneikre a bocsánatot, akkor megmenekülnek. De az embereknek van egy csomó szüksége ezen kívül. Itt ugye beszél a Biblia arról, hogy betegek lehetnek az emberek, gyászban lehetnek az emberek, tisztátalanságok lehetnek az emberek életén, nyomorúságok, a bűn nyomora, az elrontott dolgok nyomora. Szoktam mondani, az embernek egy nagyon szívébe hasító gondolat az, amikor valamit rossz elrontott, elszúrt, túl van rajta, és azt gondolja, hogy bárcsak visszapörgethetném az kerekét. Bárcsak ne történt volna meg, bárcsak ne így döntöttem volna, bárcsak ne tettem volna ezt vagy azt, amire a következményét most szenvedem, és amivel nyomorgok. Tehát vannak rossz dolgok, rossz döntések, amelynek vannak rossz következménye az életben, és erre is van megoldás az emberek életében. Van feloldás, van megoldás, van szabadulás, lehetőség. Ez is egy szüksége az embereknek, aztán pedig gonosz démonoktól, szellemektől való üzöttség, amikor az emberek egyszerűen kényszer alatt tesznek bűnt, kényszer alatt tesznek rossz dolgokat. Egyszer mondta valaki, hogy olyan állapotban voltam már, hogy mikor a tükörben néztem, legszívesebben szembeköptem volna magamat. Nem volt hívő ez az ember, aki ezt mondta, de már a maga a saját életmódjától, életvezetésétől már maga undorodott. De mégis kényszer alatt volt az élete, űzte, hajtotta az a fajta indulat, ami benne volt, gonosz démon erők befolyására került, és nem tudott abból kijönni, nem tudott abból kiszabadulni. Ezért van az, hogy az evangélium hirdetőinek hatalmat adott a Názaret Jézus Krisztus arra, hogy kiűzzék az ördögöket, tehát hirdessék a megbocsátás, a kegyelmét, Isten kegyelmét, és amikor az emberek megtérnek, a bűneiket megvallják, ki tudják hirdetni a szabadulásnak a valóságát is, azaz parancsoljon a gonosz szellemeknek, a gonosz ördögi lelkeknek, és azok elhagyják az embereket, ezáltal az emberek fölszabadulnak a kényszeres cselekvések, a bűn kényszeres cselekvése alól, és Isten szent lelke pedig betölti a szívüket, azaz Isten szerinti motiváció, gondolkodásmód, és isteni erő, józanság és bölcsesség, és isteni szeretet tölti be a szívüket a Szentlélek valóságos jelenléte által. Tehát van egy való szükség az embereknek, az pedig az elveszett állapotukból fakad, és van egy csomó érzett szükségük, amelyek szintén ott vannak, és amire van megoldása az élő Istennek, és foglalkozik ezzel az élő Isten, miként a tanítványainak is oda kell figyelni erre, hogy Jakab apostol a második részben, a levelében, 14-18-as versben beszél arról, hogy mutasd meg hitedre cselekedetek nélkül, én pedig meg fogom neked mutatni a cselekedetemben a hitemet. Beszéltem valakivel, és azt mondja, hogy figyelj, én az 1%-ot a ti egyházatoknak adom, azért, mert ti csináltok is valamit. Ugye nyilván a baptista szeretetszolgálatra gondolt, és hallja, hogy itt van, ott van, itt segít, ott segít. Milyen fontos bizonyságtétel az, hogy az éhezőnek enni adni, a ruhátlannak ruhát adni, a csüggedőt bátorítani. Milyen fontos szolgálat, amely megmutatja az embereknek a keresztényekben lévő valóságos hitet, hogy ők bíznak az élő Istenben és Krisztusban. Ott mondja az ige, hogy testvér eljön a gyülekezetbe, de éhes, hogy fázik, akkor nem mond neki, hogy menj haza, öltöz meleg ruhába és melegedj meg, lakjál jól, aztán gyere vissza. Hanem, hogyha olyan élet helyzetben van, amiben ezt nem tudja megoldani, mert nehéz szituációba került, akkor gondoskodjatok egymásról, a testvéri szeretet nyilvánuljon meg a segítésben, a szolgálatban, és mikor a testvéri szeretet megerősödik a gyülekezetben, erre Péter apostol a második levelének első részében azt mondja, hogy ez által pedig áradjon ki a minden ember iránti szeretetben az Isten szeretete a rajtatok keresztül, a gyülekezeten keresztül, az Isten egyházán keresztül. Menjünk tovább. Önzetlenség és gondoskodás kérdése, amiről szintén tanít Jézus Krisztus. Nagyon fontos alapelvek ezek, amik kell, hogy ott legyenek az életünkben, amikor a Krisztus követésben gondolkodunk. Az első dolog, azt mondja az Isten igéje, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát a lelki munkás, az evangélium munkása nem üzletelhet az evangélium üzenetével. Az evangélium szolgálata nem biznisz. A gyógyítás, a szabadítás, ugye az ezoterikus világban óriási üzlet. Azok a sötét forrásból jövő tudások, erők és hatalmak, amelyek ezek az emberek rendelkeznek, nagyon komoly pénzekért szolgáltatnak, a boszorkányok nagyon komoly pénzekért szolgáltatnak az embereknek, a sötét forrásból lévő gonosz erőforrásokból táplálkozva látszat segítséget. Azt mondja, az evangélium hirdetői nem ilyenek. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Nincs biznisz a prédikálásból, nincs biznisz a gyógyulásból, imádkozásból és a gyógyulásból, nincs biznisz a jelekből, a csodákból, nincs biznisz a szabadulásból, az ördögűzésből, nincs üzlet. Ebben nem lehet óradíjat felszámolni egy keresztény lelki gondozónak. Hogy foglalkozok veled, 6500 lesz egy óra, és ha sok pénzen vagy jól elnyújtjuk a kózost, mint ezt teszik az ezoterikusok és a sötétség forrásából táplálkozók. Olvastam erről egy bizonyos tehát hogy onnan jött ki, és onnan szabadult meg, hogy hogyan zsarolják ki az emberektől a pénzüket, hamis reményt nyújtva. Aztán az is igaz, hogy a tévtanítók tehát pénzért csinálják, az ezoterikusok pénzért csinálják. Viszont az is igaz, hogy méltó a munkás a maga bérére. Azt mondja az Isten igény, hogy tarisznyát se vigyetek, felső ruhát és sarut se vigyetek. Azaz, a lelki munkás méltó arra, hogy gondoskodjanak róla azok, akikkel lelki javakat oszt meg, nyilván tegyék ezt önként, és nem kényszer terhe alatt, hanem szabad szívvel, hálából. Erre azt mondja Isten igéje a Lukács 8.3-ban, Johanna Kuzának, Heródes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Szeretem ezt az igét. Ugye Krisztus körül voltak ezek a gazdag családból számos asszonyok, és szoktam nektek mondani, most újra ismételem, hogy a férjük támogatása mellett odaadta a férje a erszényt, azt mondja, figyelj, drágám, itt van az Úrnak szánt adomány, vigyed, menjél Jézushoz, én most csinálom a hivatalba a dolgaimat, most éppen tárgyalások lesznek, elutazok, te menjél az a két hétre, vigyed ezt a pénzt, és szolgáljad, segítsen az Úr Jézus, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium üzenete, ne szenvedjenek hiányt semmiben, mert hát a misszióhoz ugye pénz kell. Aztán Galata 6.6-ban azt olvassuk Isten igében, hogy akit tehát az igére tanítanak, az minden javában részesítse a tanítóját, nyilván ez is egy szabad, önkéntes áldozat legyen, ne pedig kényszer, kizsarolt és kimanipulált dolog az emberek életéből. Tehát mindig gyújtjon ki a piros lámpa, amikor ilyeneket hallotok. Ha akarod, hogy megáldjon az Úr, nyisd ki a pénztárcádat, boríts ki mindazt, ami benne van, mert akkor tud téged megáldani az Úr, ha mindent odaadsz. Hát ez egy nagy hazugság. Ez nem így van. Nem így van, mert mindenkinek azt szerint kap áldást, amire hite van az ő szívében, amiben az Istennek van engedelmességben eljutott, és azt mondom, megírva a Bibliában, hogy úgy adj, hogy neked nyomorúságod ne legyen. Márpedig külső nyomásra, külső hatásra nyomorúsába kerülni, az nem egy áldás, hanem az nyomorúságnak hívják. Még akkor is, hogy nagyon lelkesen lehet ezeket feltuningolni. Tehát piros lámpa kigyullad, pénztárca bezár, elbúcsúzik, és veszi a kabátját, és távozik erről a helyről, aki ilyen pressziót, ilyen nyomást érez, és nem egy egészséges, tiszta tanítás, Nagyben szabadon hozol döntést, megérted a Biblia kinyakozását, igéjét, és te hitből, Isten iránti szeretetből, engedelmességből szolgálsz mindazzal, amivel megértetted, hogy Isten ad hozzá forrást, lehetőséget, munkahelyet, erőt, bölcsességet, ismeretet, amelyen rendelkezel, ahogy tette ezt Johanna is, meg Zsuzsanna is, és mindazok a tanítványok, akik ilyen módon voltak Jézus körül. Másik ige pedig az Efézus 5.16, azt mondja, áron is megvegyétek az alkalmasságot, mert a napok gonosz akáli fordítás szerint. Azaz megvásárolni, kifizetni a váltságdíjat, megragadni a lehetőséget. Hadd mondjam nektek azt, hogy ma itt prédikáljuk az evangéliumot, és ezt a helyet tudjuk bérelni, ezért valakik árat fizetnek, azokért, akiket hívunk ide, jöjjenek ide. Ezt meg kell fizetni az árát. Az evangélium munkájának van ára, amelyet megfizetnek azok, akik fontosnak érzik, hogy prédikáltassék mondjuk az evangélium, hangozzik a tanítás ilyen helyeken is, vagy éppen az egyetemen, vagy éppen idősek otthonában, vagy kórházban, vagy éppen ugye a cipősdoboz akció, amely most készül a szeretetszolgálat, és eljusson 30 ezer csomag szegény családok gyerekeihez, vagy amiben benne vagyunk a gyülekezetben az üzhadsereggel együtt, hogy szegény családokhoz jusson el élelmiszer csomag. Ennek is van ára, ugye az evangélium hirdetésével együtt teszik ezt a mi testvéreink, és ebben támogatjuk is őket. Kinél szálljak meg? Ez is egy fontos tanítása Jézusnak, hogy kihez kapcsolódjunk, hol szálljunk meg. Azt mondja itt Isten igéje, hogy aki méltó rá. Tudakozódjatok, kik a testvérek abban a városban, azon a helyen, ahol mentek, szálljatok meg náluk, vagy ki az, aki nyitott az evangélium elfogadására, megnyílt a szíve az evangélium felé, menjetek azokhoz, őnála szálljatok meg. Viszont aki befogad, annál maradjatok mint végig. Emlékszem rá, Kárpátalján voltunk, és azt hiszem, hát 10 napot, 1 hetet, 2 hetet, valahogy így egy hosszabb időt töltöttünk Kárpátalján, és jártuk faluról falura. Mentünk az utcán, egy gitár, egy csörgő, én egy ilyen csörgődobbal mentem, és csörögtem, meg énekeltünk, dicsértük az Urat, és lépten nyomon az embereket hívogattuk a imaház udvarára, hogy hallják az evangéliumot, Isten felszólító üzenetét, szét is vertem egy csörgőt, kihullottak már a izéi, ezek a kis billentyűi, mert elkopott annyit. Mentünk, és bizonyságot tettünk nagy tűzzel, és nagyon jó volt látni, hogy volt, aki befogadott bennünket, nem jó módon gazdag családok, de akik szerették az Urat, és befogadtak bennünket. Volt, aki özvegyasszony, akik gombócot csináltak, annyi gombócot nem ettem azóta sem, mint ott, ilyen szilvás gombócot, a medgyes gombócot, epres gombócot, mindenféle, ilyen, tudjátok, ez a krumpli gombóc, jó laktató volt, bevertünk mindenki egy tállal. Minden nap hoztak ilyen gombócot, mert az volt akkor a sláger, és akkor mi gombócot ettünk minden nap, de hozták háladásra szeretetből. Egy nap az egyik falubeli gazdag család, ugye látta, hogy jól mennek ezek a dolgok, és népszerűek vagyunk, úgy gondolta, hogy hát ő is méltó arra, hogy neki vendégeljen bennünket, és elmentünk hozzá ebédre, de eszünkbe se jutott ott hagyni a szegény családot, és átköltözni a gazdagnak otthonába, mert nagyobb komfort lenne a részünk, mert ugye most már ők is látják, hogy menő ez a dolog, hát sokan érdeklődnek, és sláger, az evangélium sláger lett a faluban. Hát tényleg nagyon sokan jöttek, csilláról is lógtak. Igaz, hogy szabad ég alatt voltunk, tehát a csillagokról is lógtak. Nagy éhség volt abban az időben, 90-es években Kárpátalján is, amikor az kommunista rezsim szorítással kiszabadultak az emberek, és rengeteg szükséggel néztek szembe. És mentünk, hirdettük az evangéliumot, de ott maradtunk azoknál, akik befogadtak bennünket, és eszünkbe se jutott mondani, hogy nem lehetne, akkor most itt valami szobát csinálni, mert volt egy több is, mint ahol erőt arudtunk. De hát számtalan dolgot mondhatnék ezzel kapcsolatban. Talán még egyet emlékszek, egyszer Danis volt barátommal, mentünk prédikálni egy ilyen ifjúsági konferenciára, szintén Kárpátaljára. Aztán hát próbálták befűteni, tél volt, kemény hideg tél volt, és akkor ilyen felházban voltunk, ahol nem volt fűtés egyáltalán, és beraktak egy ilyen kis hősugázót. Hát gondolják, a falak azért nem nagyon melegedtek át, hát ugye bepászítottuk a hálózsákot a takarók alá, ami nedvesek voltak a hidegtől, és aztán jó bebújtunk, a fejünket is bedugtuk a papra alá, hogy lenne fagyjon órunk fejünk. Én mondtam Zsoltinak, Zsolti bátnám, Zsolt, bújj be a papra alá, mert reggelre nem lesz mire akasztanod a szemüveget. Le fog fagyni füled orrod. De nem fáztunk meg. Nem lett üdögyoldásunk, semmi bajunk nem lett, Isten megtartott bennünket, és más a baj, nagyszerű lelki áldásokban volt részünk, akik jöttek munkásról, cigányok, megtért újjászületett cigányok a nyomortelepről, és akkor mondtam, hogy volt 2 hölgy, meg egy roma srác, soha nem tudtak zenét, de autentikus zenészek voltak. Ez egyik lánynak, meg a másik is egy Whitney Houston kategóriájú énekhangja volt, a srác még Eros Ramazzotti, aki ismeri, ha nem, nem baj. Akkor srác, mondom ki, ezt hogy tanultál zenélni? Hát azt mondja, csak kezembe vettem, azt így bizgentyűzöm, és hogy jó. Leült az zongorázon, és elkezdett játszani. Na, ezen hogy tanultál? Hát azt mondja, hallom, hát nyomkodom. Döbbenet, érted? Döbbenet. És olyan jó volt ott lenni velük, talán még Békém is ott volt, akkor énekelték, te is ott, Tamás is ott, de milyen nagy csapata voltunk ott, akkor énekelték azt az éneket, hogy a te beszédet, az lélek, az, ami megerveni, a test nem használ semmit, a te beszédet, szellem és élet. Ezt énekelték, úgy nagyon máj napig is megfogott bennünket, olyan erőteljes volt rajtuk keresztül. A nyomortelepről érkezett emberek, akik örvendeztek az Úrban, és megszabadultak az ördégájából, a nyomorúságból, az átok alól kijöttek, és nagyon hálásak voltak az Úrnak, és szerették teljes szívükkel az Úr Jézust. Tehát mi értünk áldást ebben, hogy elmentünk és készek voltunk szolgálni és adni, és nem nyafogni, hogy hideg van, jaj, de borzasztó. Az Úr megőrzött, tudta azt is, hogy milyen helyre kell menni. Persze, hát elvettük. Tehát kinél szálljunk meg, akik befogadnak, azt mondja az Úr Jézus, azokhoz menjetek, és náluk szálljatok meg. Aztán egy nagyon fontos gondolat itt, amelyről beszél az Úr Jézus, hogy a ház, amelyre bementek, köszöntsétek, ugye egy normál köszönési mód volt a zsidóknál, ma is az egyébként a salom, az békesség legyen neked, békesség a háznak, békesség a lakóinak. Ez a köszönési forma, ugye erre utal itt az Úr Jézus. Viszont sokkal többről van azért ennél benne ebben a kínálkoztatásban, mint egy egyszerű köszönés. Ugyanis akik Krisztusban vannak, azok természet feletti módon tapasztalják meg Istennek a békességét. Természet feletti módon van rajtuk az Isten békessége, és Isten békessége a nyitott szív emberek felé kiárad. Tehát egyszerűen, amikor Isten embere elmegy egy helyre, az Isten gyermeke, a tanítvány keresztény, aki tel van Isten szellemével, egy más légkör teremtődik. Ilyen van, akit idegesíteni fog a jelenléte, a benne lévő lélek ugye bosszant, azt mondja ez igen, hogy a élet illata azoknak, akik életre vannak, tehát elfogadják az élete szóló üzenetet, és halál illata azoknak, akik halálra vannak, mert elutasítják, hogy a Krisztusról szóló evangélium üzenetét, a megtérésre való felhívás üzenetét. Közben keressétek meg Galata levél első rész 10. versét. Galata 1:10, addig engem feltöltenek. Így van megírva itt, tehát a Galata levél első rész 10. versében Isten igéje. Most tehát embereknek akarok tetszeni, vagy kedvében járni, vagy Istennek, vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája, nyilatkozik az apostol. No, tehát azt mondja, hogy azonban mégse fogadják el a ti közeledéseteket, akkor békességetek szálljon vissza, te rád, ti látok. Mit is jelent ez? Ugye valaki, aki befogadja az evangélium hirdetőit, a tanítványokat, az otthont ad, megosztja vele az otthonát, ételét. Viszont előfordulhat az, hogy az evangélium egyenes és világos prédikálása miatt konfliktusok jönnek létre, akár a településen is, ahol prédikálják az evangéliumot, és üldözés támad. Vagy nem tetszik az üzenet, amit hirdetnek az evangélium üzenete annak, aki befogadta őket, és mondja, hogy hát nem vagy elég kedves, az nem kéne ennyit beszélni a bűnről, meg csak a kegyelmet kéne hirdetni, meg hogy azért szereti az Isten, meg tyutyulu-putyulu az embereket, meg nem kéne intenzívnek, agresszívnek lenni, hát durva ez, nagyon durva. Hát csúnya dolog ilyet csinálni, hogy lájtosabban, csendesebben, kedvesebben. Nem kell mindig ezt a Jézust annyira erőltetni, hát nem tetszik a plébánosnak, meg a papnak se tetszik a faluba, még olyan jó vagyunk itt ökumenében, el vagyunk egymással, nem kéne felborzolni a kedélyeket a faluban, olyan jól el voltunk eddig, de még időt ez felháborodott, felbojdult mindenki. Na hát, csak az én házamnál vagy, hagyd ezt abba. Akkor azt mondja, hát nem hagyom. Miért nem hagyom? Mert szeretem a plébánost, meg a papot is, meg a Mariska nénit is szeretem, és az az üzenet, amelyet én hirdetek, az meg tudja menteni az életüket. És ha komolyan veszik, akkor mikor meg kell állni Isten ítélőszék előtt, akkor nem kell szégyenkezniük, hanem be fognak menni az örök életbe. Semmi hamis hitük lesz, egy vallásos hitük, hanem élő hitük lesz, és már a föld életben meg fogják tapasztalni Isten hatalmas erejét. Halleluja! És ebből adódhat konfliktus. Bizony az evangélium hirdetéséből adódnak konfliktusok, még az egyházon belül is. Sajnos, ezt is tapasztaltam. Nem magamat akarom fényezni semmiképpen, távol legyen. Meg egy elkötelezettség van bennem e felé a gondolkodásmód felé, hogy azt mondja Pál apostol, ha embernek kívánnék tetszeni, Isten szolgája nem volnék, nézzétek meg az életét, hogy hányszor került konfliktusba a saját népével. És szerette őket annyira, hogy nem hagyta. nem vett el semmit az evangélium éléből, hanem tisztán, világosan prédikált, akármit is kellett szenvedni emiatt, mert tudta, hogy csak az az üzenet, amely tiszta evangélium üzenet tudja megmenteni az embereket a kárhozattól, a pusztulástól. Nos, abban az esetben, ha elutasítanak bennünket, és békétlenség támad az evangélium munkája miatt, akkor menjetek ki abból a házból, és Biblia azt mondja, szálljon vissza tirátok a békesség. Hát János evangéliumában olvassuk a 14:27-ben, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a te szívetek, ne is csüggedjetek. Tehát Isten szelleme által a megtért újjászületett ember szívében a körülményektől függő békesség van. Mivel tudja, hogy az Úr akaratában van benne, ezért ha háborúság is van az evangélium üzenete miatt, az evangélium munkája miatt, ő nyugodt és békességgel teli, mert tudja, hogy megtette, amit Isten rábízott, és benne a lélek által a körülményektől független békesség van. Ha támadják is, az Úr megoltalmazza. Békességben nyugszik, békességben fekszik le, és békességben pihen, és kel fel, és teszi tovább Isten egy drága munkáját. Nos, ugye ne alkudjunk meg, ne kössünk hamis kompromisszumot, ha elutasítanak is bennünket. Folytassuk tovább az evangélium üzenetének hirdetését, de ne menjünk bele a veszekedésbe. A Biblia sehol nem tanítja azt, és az Úr is itt világosan felhívja a figyelmet, hogyha nem fogadják el, akkor menj tovább. Ne veszekedj. Ne állj le vitatkozni, veszekedni, erősködni. Ha önszántukból, szabad akaratukból nem akarják hallgatni a bizonyságtétel az evangéliumot, akkor azt mondja az Isten igény, tér ki, menj tovább. Ha nem fogadják be, nem ragadják meg, nem akarják tudomásul venni, elfogadni hitelesnek a bizonyságtételteket, akkor azt mondja a Biblia, hogy a verjétek le a lábatokról a port, és így menjetek tovább. Maga a por leverése, az egy ismert zsidó szokás volt, amikor a zsidóknak át kellett menni mondjuk Samária vidékén, ugye a betelepített arab pusztai törzsekkel keveredett név volt ezen a helyen, saját vallási szertartások és szokásaik is voltak. És akkor át kellett menni egy zsidó hívő embernek ezeken a vidéken, akkor leverte a lábáról a port, jelezve, hogy nem vállal a közösséget a pogányok hitével, mármint bálványimádásával, gondolkodásmódjával, életvezetésével. Nem tud azonosulni vele ez az istentelenség. Ezért leverte a lábára a port, hogy nem vállal közösséget vele. Ezt mondja itt Isten igéje, hogy verjétek le a lábatokra a port, mint akik nem vállaltok közösséget azzal a hitetlenséggel, Isten káromlással, vagy Isten elleni lázadással, amit képviselnek az evangélium ellenségei. Ez nem jelenti azt, hogy nem szeretjük az embereket, de nem vagyunk hivatottak arra, hogy erővel győzzünk meg bárkit is. Mi szabad akaratot, tiszteletben tartó emberek vagyunk, és mi olyanok vagyunk, mint a tűzoltó bekopog. Kedves, égnek a melléképületek. Nem sokára lángra kap a tető, meneküljön, jöjjön. Itt az idő. Itt az idő. Azt mondja, aki adjon el engem, beszél nekem maraságot. Hát most voltam egy fél órája, sűrött a nap, nincs itt semmi probléma. Hát nem is egy negyed órája gyulladt meg, most kaptuk a hírt, jöjjön azonnal. Jöjjön már, itt van a kollégák, már próbálják megfékezni a tüzet, nem biztos, hogy sikerül. Jöjjön, jöjjön, meneküljön. Hagyjon békén, nem. Bezár az ajtót. Nem tud mit csinálni, ha csak erőszakot nem követel. Márpedig az evangélium hirdetése szempontjából ez nem megengedett módszer. Még a néhányan Nehémiásnak a lelki gondozással is emlegetik. Aki hallja, értse meg, ha nem, akkor majd elmagyarázom. Műsoron kívül most nem kívánom. A döntés felelőssége és következménye. Hát Szodoma és Gomora példáját hozza itt az Úr Jézus, hogy Szodomának és Gomorának is jobb sorsa lesz, mint azoknak a városoknak, vagy embereknek, vagy családoknak, akik elutasítják az evangélium üzenetét. Sokakat ikletett meg a tűz általi pusztulása Szodomának, Gomorának is ugye környékének. Többek között ez a John Martin nevezni angol festőnek a képét találtam az interneten, ezt ide be is szúrtam, ugye hullott az égből a kénköves tüzes eső, és megégette a várost és annak lakóit hirtelen, mert istentelen állapotban istentelenséget követtek el. Mindjárt nézni fogjuk, hogy mit pontosan. Olyan mértékű a gonoszság és a gonoszságban való járás, gonoszságnak az istenítése, ami döbbenetes, erre még fogunk nézni néhány igét. No, nézzük egy picit a mai világunkat, meg hogy milyen következtetése juthatunk, amikor ezt a világot látjuk, pozitív és negatív értelemben. Egyrészt azt lehet látni, hogy a mai világban élő ember, különösebben a mi kultúrkörünkben, de sajnos úgy látszik, hogy ez a globális kultúra terjedése miatt ez egyre jellemzőbbé válik a Föld minden területén. Egy nagyon agresszív, már-már zaklató hozzáállása ennek a világnak. Tehát gondoljatok bele, olyan agresszív mondjuk a szexizmus, amelyel szembe kell nézni ma a világban férfiaknak és nőknek egyaránt. Olyan erőteljes, impulzív, dinamikus nyomással piszkálja az embereket. Szóval nagyon erőteljes a média nyomással, egyre agresszívabb a média. Szóval azt mondta valaki, hogy azért nem nézek tévét, mert utálom, amikor turkálnak az agyamba. Ez valóban így van. Tehát a média egy nagyon komoly tudomány, és azt tesztelik, hogy hogyan tudnak benyúlni az agyadba, és befolyásolni a döntéseidet. Tehát az emberek folyamatosan ugye, ilyen zaklatásnak vannak kitéve. Ugye aktív értékesítés, ez egy ismert kereskedelmi marketing fogás, nem ma találták ki, de szinte már minden területen elterjedt, hogy házról házra járnak az aktív értékesítők, bekopognak szólapokon, telefonon keresztül, meglátogatják az illetőt, külön köröket hoznak létre az aktív értékesítési láncok felépítésére, és mennek az emberek házról házra zörgetve eladni a terméküket. Akkor vannak hamis vallások, szekták, akik agresszíven, nagyon impulzív módon zaklatják az embereket. Azt lehet látni a világban, az emberek nagyon zaklatottak. Nagyon sok ilyen presszió, sok területről érjük ez a presszió, az intenzív hatás. Így van ez? Így van? Zaklatottak az emberek. A munkahelyeken egyre nagyobb teljesítményeket követelnek tőlük. Egyre több adatot kell rögzíteni. Egyre több statisztikát kell csinálni. Egyre kevesebb embernek. Egyre nagyobb teljesítményt kell végezni. Mert Stahanov már messze le van maradva. Amit ma a mai úgynevezett multikulturális piacgazdaságban, meg minden szözben kell csinálni, hogy mindenféle ilyen szavakat mondjak, amit most írnak. Hát tudom is, mit jelent, nem erről van szó, csak meg is van róla a véleményem. De inkább ebből azt szeretném kihangsúlyozni, egy erős, impulzív nyomás nehezedik az emberekre, aminek hatásról kimenve az emberek mit csinálnak? Levetik magukat a televízió elé, és bekapcsolják a tévét, hogy most pihenek. És mi történik? 10 percenként sokkolják őket a reklámokkal. Dang, vedd meg. Sokkolják őket a képi megjelenítéssel. Egyre intenzívebb, agresszívebb módon próbálják befolyásolni az embereknek a szívét és gondolkodását. Igaz? Milyen következtetése jut a kereszténység? Az egyik következtetés, aminek jellemzőjét látom, hogy hát, ha már ilyen agresszív a világ, akkor mi legyünk kedvesek. Hagyjuk már az embereket, hát mit fognak szólni, ha bekapogok hozzá, és meg akarom hívni a szomszédasszonyt, hogy a lakótömbben a lakókat, akiket lehet, hogy köszönésen kívül más nem tudok, akkor azt hiszi, hogy jehovatanúja vagyok. Hogy azt hiszi, hogy el akarok neki adni valamit. Vagy azt hiszi, envélyes vagyok, igaz? De ne bántsuk őket, hát van elég bajuk szegényeknek. Hát mi keresztények, legalább hagyjuk őket békén elkározni, mi? Döbbenetes hazugság. Aztán megjelent egy olyan tendencia az egyházban, hirdessük a kegyelmet, a szeretetet. Az embereknek van elég bajuk úgyis. Isten szeret téged. Tyutyulu, putyulu. Nem kell megváltoznod. Come in the church. Praise the God. Touch in the heaven. Na. Nem karikírozni kell egyetlen egy közösséget sem, hanem inkább egy jellemzőt, egy jelenséget akarok leleplezni, ami rossz módon, rossz következésre jut az egyház. Döbbenetes volt számomra, amikor hallottam Izsák barátunkat, ugye Belgium, ne hallgatok, elég impozív élményekkel jöttem haza. Azt mondja, hogy az iszlám ma a kapcsolatban az ördög egyik nagyon erőteljes és hamis munkája a félelemkeltés. Azt mondja, látsz egy muszlimot, félj tőle. Ez ördög munkája. A másik rossz következtetés, amire jutott az keresztény Európa, az, hogy hagyjuk békén őket, ne bántsuk őket, majd asszimilálódnak, majd feloldódnak, majd beilleszkednek. Hát ez ugye nem működik. Ugye Angela Merkel írt éppen erről, hogy ezt a multikulti csődje, ami szembe kell nézni a keresztény Európának, ugye a kereszténységét hátrahagyta, annak erejét megtagadta, annak lényegét kihajította, maradt a váz, a forma, a törvény, néhány szép templom. Nyilván vannak érődő keresztények mindenfele Európában is, ez természetesen így van, és akarjuk, hogy még több legyen. Azt mondja, egyetlen helyes mód az iszlámmal kapcsolatosan, hogy offenzíven, támadó módon menni és hirdetni az evangéliumot. Mert ezek az emberek nem fognak megmenekülni, ha nem hirdetjük nekik az evangéliumot, hanem ők fogják hirdetni a hamis tanaikat, és megpróbálják a keresztény gyökerekkel rendelkező európai társadalmat iszlámmá tenni, ami pedig tudomásul kell venni, hogy az iszlám nem valami mellett emel szót, hanem valami ellen. Tehát, hogy miért nem jó a kereszténység, miért hamis a Biblia, miért hamis a dolog. Tehát szeretjük az embereket, az arabokat, és szeretjük a muszlim embereket, mert szeretjük őket Isten. Szeretjük őket. Isten is szereti őket. De mi felelősségünk az, hogy hirdessük nekik az evangéliumot, és hívjuk fel a figyelmüket, hogy a názáreti Jézus Krisztus Isten fia, a Biblia pedig hamisíthatatlanul Istennek a beszéde. Amen. Ezért arra hívnám fel kedves figyelmeteket, amikor Szodom és Gomorra témájánál tartunk, amiről azt mondja Isten igéje, hogy azért ezt mondta az Úr, mivel már igen sok jajkiáltás, sok a jajkiáltás Sodoma és Gomorra miatt, és vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatott jajkiáltás szerint cselekednek-e, vagy sem, tudni akarom. Hadd kérdezzek valamit tőletek. Hány fiatal nő, vagy idősebb nő jajkiáltása hangzott fel Európában a családon belüli molesztás és erőszakosság miatt, szexuális kihasználtság miatt? Hány? Mennyi ilyen nő van ma Magyarországon, vagy Európában? Hányan kiáltanak az elkülönítettség miatt? Hány megrontott fiú kiált, akit megrontottak homoszexuális férfiak? Hányan vannak? Azt mondja Isten igéje a 1 Mózes 19:4-5-ben. Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat már, mint Lót házát, ahova az angyalok mentek. Ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és ezt mondták neki. Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket, azaz hadd háljunk velük, hadd létesítsünk férfiaként, férfiakkal szexuális kapcsolatot. Friss hús érkezett a városunkba, már egymást ismerjük, egymást már kihasználtuk, a friss húst akarjuk kiélvezni. Milyen is a mai társadalmunk? Hogy állunk a jajkiáltásra és a felható kiáltással a mennybe a mai társadalmunkban? Nincs-e szükség nagyon bátor szívű emberekre, hogy nagyon erőteljesen és kompromisszum nélkül kiáltják be a megváltás üzenetét és a szabadulás egyetlen lehetőségét, a názáreti Jézus Krisztusról szóló evangéliumot? Nincs itt az ideje, hogy házon háza járva mindenhova bekopogjunk, és azt mondjuk a környék lakóinak, hogy kedves néni, kedves bácsi, kedves fiatalasszony, kedves fiatalember, kedves fiatal, itt vagyunk tőle 100 méterre. Minden vasárnap itt vagyunk. És itt van egy program. Ezeken az alkalmakon fogsz találni valamit, ami a te szükségéred be fogja tölteni, és neked egy megoldását az életedre. Gyere el, mert Isten szeret téged. Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért. Ő akar megszabadítani téged. Akar találkozni veled. Gyere el, itt vagyunk 100 méterre. Megengedhet, hogy imádkozzak érted? Hozhatok neked egy Bibliát. Olvasnád? Figyelj, van nála valami érdekel, olvasd ezt el. Itt a telefonszámom. Itt az e-mail címem. Itt van a weboldal címünk. Vajon nincs ideje ennek a fajta offenzív evangéliumi szolgálatnak? Hadd mondjam nektek, a Biblia nem ismer passzív evangélizálást, nem ismer passzív hozzáállást, amikor a világ ennyire romlott és gonosz a keresztények részéről. Bűnösök közt vétkes. Aki néma. Vétkes, aki néma. Nekünk igenis föl kell állni, és az embernek hirdetni kell Isten szeretetéről, szabadításáról, bűngyűlöletéről és a bűnrel kapcsolatos megoldásáról szóló örömhírt. Amen. Amen. És kétféle dolog történhet. Valaki bevágja az orrod előtt az ajtót. A Lady Gaga koncert volt Budapesten. Nem tudom, tudjátok-e. Elég aberrált személyiség. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sérült lelkileg egy beteg ember. Neki is Jézusra van szüksége. Szoktam mondani, hogy nézek a tévébe egy-két ilyen figurát, mondom, neki is Jézusra van szüksége. Mint nekem is. Őt is Jézus tudná megszabadítani. Lady Gagának is szüksége egy jó adag evangéliumra. Hogy megszabaduljon, meggyógyuljon. Talán azokból a sebekből, sérülésekből, ami belül van benne, ami miatt ilyen abnormális módon nyilvánul meg, és sok sérült ember hasonló sebekkel, sérülésekkel élnek az életüket, rácuppan erre a lelkületre. Kedves barátom, dr. Kovázsias barátom, hatod magával elmentek a Lady Gaga koncerthez, és akkor ott hirdették az evangéliumot, megosztogatták a meghívókat, és 4000 János evangéliumát, mert a kisebb gyerekeknek ilyen gyerekeknek szólt traktátus osztottak szét, azt mondja, a reménység szerint 3000 meg is maradt náluk, ezzel kihajítottak. És azt mondja, mondták nekik, hogy nem gondolja, hogy Jézus jobb választás lenne, mint Lady Gaga? Hogy Jézus többet tudna adni, ami jobban tudna adni, hogy szabadulást tudna adni, mint Lady Gaga? Néztek rájuk az emberek, és csodálkoztak rajta, hogy egyáltalán egy ilyen helyzetben lehet gondolkodni Jézusról. Hogy Jézus egy alternatíva. Döbbenettel álltak az emberek, mikor mentek be a koncertre, hogy tényleg, nem is gondoltam rá, hogy Jézus, ez még él? Hadd mondja neked valamit. Tehát én mielőtt nem találkoztam keresztényekkel, semmit nem tudtam Jézus Krisztusról. Semmit, soha nem láttam Bibliát. Nem, hogy nem olvastam, nem is láttam Bibliát. Sokszor elmondom, amikor láttam egy feszületet a katolikus temetőben, azt sem tudtam, mi az, hogy katolikus meg református, fogalmam sem volt az egészről, nem tudtam, ki van a feszületen, a kereszten. Megtértem, újjászülettem, vonattal jártam Pestre suliba, találkoztam egy régi ismerőssel a társaságból, egy hölgyel. Természetesen hamar, ugye, bizonyságtétel, Názáreti Jézus Krisztusra terült a szó, nem kell sok idő, én kicsit turbósabb vagyok ebben ezen a területen. Lehet, hogy te kicsikét más vagy, de mindenképpen legyél offenzív. Lényeg az, elmondtam neki az evangéliumot, és azt mondja ez a hölgy, a szembenézett, azt mondja, figyelj, ez nem egy mese. És tényleg ő úgy gondolta, hogy ő tanult esetleg az iskolában, hogy hallott már róla, de teljesen azt hitte, hogy az evangéliumi történet, ez egy mese. Hanem te, hogy mese, ez egy valóság személy, Jézus valóban itt volt, egy történelmi személy. Rengeteg bizonyíték van arra, hogy itt járt a Földön. Rengeteg bizonyítéka van annak, hogy a Biblia hiteles. Hány ember van még ma körülöttünk, aki azt hiszi, hogy ez egy mese? Aztán Gyuri barátom írja, hogy volt, akinek mondta, hogy 10 éves gyereket vitt be a koncertre, azt mondja, ne vigye be a gyerekét, kérem. Ne roncsa meg ezt a gyereket. Engedje, egy kicsit nagyobb legyen már, amikor még tud, már tud dönteni. Azt mondja, Jézusra van szüksége a gyereknek, meg önnek is. Aztán volt olyan szülő, aki megfogta a gyerekeit, elrántotta. Azt mondja, nem kell Jézus. Ilyen is van. De a barátom nem adta föl, és 3000 ember elfogadta a János evangéliumot, meg a traktátust, és nem tudjuk, hánynak lesz lehetősége olvasgatni, és azt mondani, aha, ez nem egy mese. Nem egy mese, hanem az életem minőségileg megváltozhat, ha Jézus Krisztusnak adom az életemet, és megszabadulhatok a bűn hatalmából, a bűn átka alól. Azt mondja, megírva Isten igében, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, azaz bemerítkezik. Azért ugye a keresztségnek a bibliai formája teljesen víz alá merülés, annak tartalmi és formai valósága szolgálja a bibliai kínálkoztásnak a betöltését. Ugyanis a víz alá merítés azt jelenti, hogy meghalok Krisztussal, ha víz a halálos közeg, és kijövök a vízből, föltámadok Krisztussal, meghalok a régi életnek, és föltámadok Krisztussal az új életben. Hitvalló keresztséget ismer a Biblia, amely a személyes hitnek a következménye. Tehát az evangélium hirdetésének része a bemerítésnek a prédikálása. Azaz, az a keresztség hiteles, amelyet megelőz a Krisztusba vetett hit, a megtérés és az újjászületés csodája, hogy a Szentlélek által valaki bizonyosságot nyer a szívében arra nézve, hogy ő Isten gyermeke, és ha ma meghalna, akkor nem a pokolba, hanem a mennyországba kerülne. Ez jelenti üdvözült állapotban lenni, ez jelenti megmentett állapotban lenni. Ne elégedj meg kevesebbel, ne engedd, hogy lájtos evangéliumot hirdető emberek megnyugtassanak hamis módon téged, és elveszett állapotban maradjál, és a végén kelljen majd csalódnod.
Te, aki ismered az igazságot, hirdesd az igazságot annak valójában, mert ez mentheti meg az embereket egyedül. Nem láttam még olyat, hogy bemegy a tűzoltó, mondja, Mariska néni, ég a ház, vagy mégse? Hát végül is lehet. Hát most kijön, vagy nem? Nem? Vagy igen? Hát a srácok locsolnak, vagy nem? Hát, vagy akkor most én ki vagyok? És maga, meg mit keresek itt? Tehát ugye ebből nem lesz semmi. Azt mondja a Biblia, ha a trombita harsogása bizonytalan, ki fog menni a harcba? Tudjátok, van a riadó. És akkor a riadó az egy nagyon határozott hang, tehát ismerik a katonák, hogy mit jelent, tehát milyen a riadó hangja. Hát nem jönnek. Vagy nem tudom, hogy van. Tehát nagyon erőteljesen szól a riadó. Vagy a harsora, vagy a, tudjátok, a vész sziréna. Tehát az embereknek mindenképpen egy döntést kell hozniuk. Az evangélium prédikálása olyan világos, és olyan világosnak kell lennie, hogy minden ember egyértelműen tudja, hogy neki hoznia kell egy döntést. El kell tudja dönteni, hogy ő Krisztus követi és megmenekül a kárhozattól, a pokoltól, vagy elutasítja azt, és tudnia kell, hogy annak van következménye. Még ha nem hiszi el, akkor is. Ilyen világosan kell prédikálni az evangéliumot. Ámen? Nem? Természetesen sokféle módon történhet meg, egy kávé mellett kedves beszélgetés keretében, egy ajtón bekopogtatva, utcán beszélgetve, egy osztálytalálkozón, egy családi ebédnél, egy névnapon, sokféle helyen és módon történhet ez meg, és nem feltétlenül azt, hogy mint ahogy én ideállok és fölállsz az asztalra a családi ebédnél. Na, vigyázz! Térjetek meg! Tehát lehet, hogy nem így kell csinálni, de mindenképpen kedvesen, de nagyon világosan az irántuk való szeretetből fakadóan megosztani az emberekkel, hogy mit jelent Krisztusban hinni, és mit jelent őt elutasítani. Mit jelent megtérni, mit jelent új életben járni, és mit jelent valóban megszabadult életet élni. Amen. Pokol vagy mennyország. Az embereknek dönteni kell. Két hely van, ahol lehet kerülni. Ez teljesen világos, teljesen mindegy, hiszik az emberek, vagy nem. Egy napon világos lesz mindenki számára, és mi keresztények tudjuk, hogy ez így van. Az egyik ugye a mennyország, ahol Isten van, ahol nem lesz fájdalom, gyász, vajkiáltás, ahol letöröl az Úr a szemünkről minden könnyet, ő szeretetével fogad bennünket. A másik pedig a kározat helye, az örök kározat helye. Nagyon remélem, hogy az apuka, aki azt mondta, nekem nem kell Jézus, meg köszönöm, nem kell Jézus, meg fog térni. Mert ha nem, iszonyú lesz a lángok között lenni, és azt végig gondolni, hogy ingyen volt. Ott voltam 2010 novemberében. Oda jött az a kedves ember hozzám. Nem a családjával volt, nem a gyerekeivel volt, nem a feleségével volt, hanem eljött, hogy nekem elmondja, hogy lédig a helyett van egy megoldás, a názeti Jézus Krisztus. Iszonyú lesz úgy lenni a pokolban, hogy tudom, hogy ingyen volt. Ingyen volt. Nem kell fizetni annyit, mint a cetteredényért. Vagy a legújabb mosószerért. Hogy a legtöbb tévécsatornáért nem kellett érte fizetni, mert ki fizette az árat a mi úrunk Jézus Krisztus? Ingyen volt, és nekem nem kellett. Inkább elköltöttem a pénzemet sok maraságra, az időmet elpocsékoltam, és itt vagyok, itt nyomorok örökké, itt szenvedek örökké. Borzasztó lesz. És mekkora áldás lesz, amikor azt mondod, a mennyországban, hittem, reméltem, sok harcom volt, sok küzdelem volt, hittem néha meggyengült, de nem adtam fel. Isten megtartott engem, és reménykedtem, bíztam, hogy mindent, amit Isten mond, az igaz, és látni fogom az Urat, és ott leszel a mennyországban. És látni fogod, amiben reménykedsz, hogy úgy van, ott van az Úr Jézus, feltámadva, ott vannak a kezén a szegek helye, a lábán a szegek helye, az oldalán a láncsának a helye, a sebeknek a helye, és azt mondja, hogy atyám, itt van az én gyermekem, akiért meghaltam. Gyere be ide! Itt leszel örökké velem. Megszabadítalak téged. Letölöm a szemedről a könnyet. Kisimítom az arcodon a ráncokat, amit sokszor az elutasítás miatt, a fájdalom miatt éltél át, amit éppen az én követésemben kellett elszenvedni a téged, a benned engem elutasítóktól. Mekkora áldás lesz a hívő emberek számára, amikor bemennek az Isten országába, a mennyei valóságba, amelynek ízét, árnyékát, előízét már a földön tapasztalhatták, de ott meg színről színre fogják látni. És mekkora áldás lesz, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy akkor 1992 májusában, vagy 1998 decemberében, vagy 2010 novemberében döntöttem. Milyen nagyszerű dolog. Halleluja! Milyen jó, hogy nem szúrtam el. Az apostolok cselekedeteiben van példa arra, hogy a tanítványok mozogtak a Jézus tanítása szerint az emberek közötti szolgálatban. Hangsúlyozom, azért hirdetjük világosan az evangéliumot, mert szeretjük az embereket. És nem szeretet az, amikor lájtossá tesszük, elveszük annak élét és erejét, azért, hogy az embereket meg ne bántsuk. Nem láttam még olyan szikét, amelynek az élét kivették, azzal lehetett volna precízen műteni. És nem látom olyan beteget, akit műteni kellett volna, hogy meggyógyult volna, ki nem vágták a betegséget okozó keléseket, daganatot, fájdalmas részeket. A műtét fájdalmas volt, de a gyógyulás örömteli. A szabadulás nagyszerű. Így van ez. Könnyek összétem meg én is. Mikor rám szakadtak a bűneim, ez nem volt egy kellemes érzés. Iszonyú elveszettnek éreztem magam. De milyen nagy szabadulás volt, amikor rájöttem arra, hogy ezért halt meg Jézus Krisztus. Mikor híd gyúlt a szívemben. Úr Jézus, bocsáss meg bűneimet, jöjj a szívembe, vedd kezedbe az én életemet. A tiéd vagyok. Mekkora öröm, mekkora szabadság. Milyen súlyok szakadtak le rólam. És többen ezt értétek át. Ki az, aki átérte már ezt itt? Halleluja. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És aki még nem, azért vagy itt, hogy átérhest. Azt mondja itt a Istenigéje Pál és Barnabás, ugye a Pizidiai Antiókiában vannak, amikor meglátták a zsidók a sokaságot, akik eljöttek ugye a következő héten, hallgatni az igét, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme pogányokhoz fordulunk. A pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világossággá teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek halatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik örök életre választottak, mindjárt hívőké lettek. Szóval a másik ige, az apcsai 18.6.8, amikor azonban, ez a Korintusban történik, amikor azonban el ne szegültek és szidalmazták, lelászta ruhájára a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titus Justus nevű istenfél ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krisztus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban, egész házanépével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és megkeresztelkedtek, azaz bemerítkeztek a hitüknek vallomására. Amen. Tehát lehet látni, hogy Pál apostol, az Isten embere, az nem mondja, hogy bocs, hogy élek. Ne haragudj, hogy megbántottalak. Azt mondja, lerázta a lábáról a port, és mondja, gyerekek, volt lehetőségetek megtérni, ne elutasítottátok az evangéliumot, most megyek azokhoz, akik örömmel fogadják. Akár is idegesít eszteteket, akár is hepciáskodtok, akár is kiabáltok, mi ezt fogjuk tenni. Nagyon világosan válasz a ketté Pál apostol. Pedig nem volt egyszerű világ akkor sem. Rengeteg minden sokkolt az emberek ezekben a városokban. Nagyon erős volt a bálványimádás, a pogány kultuszok, a varázslás, a jóslás, az igézés. Nagyon erőteljes, gonosz démon erők voltak. Nagyon misztikus volt a kultúra. Az emberek mindenben keresték a misztikumot, az átéléseket. Nagyon hasonlóan, mint most. Rengetegféle tan volt jelen. Abban a korszakban és a világban. Rengeteg minden nyomta, presszálta az embereket. Ebben a görög világban, tudjátok, amúgy is délet ez a különféle filozófiáknak a hirdetése. Meg voltak ennek a helyei, ugye, különösen Aténban olvasunk erről. Tehát nagyon erős pressziót voltak az emberek. Pál mégis így prédikált. Akkor mi ne így csináljuk? Csak azért, mert az emberek zaklatottak, és nyomja őket a sátán mindenféle módon. Mi hagyjuk őket elveszni? Legyünk nagyon kedvesek, udvariasak? Persze legyünk kedvesek, és legyünk udvariasak. De ne úgy, hogy az emberek amiatt elkárhozzanak, és elvesztenek. Szeretném, ha most tudnánk elcsendesedni az Úr előtt, és most lenne lehetőség arra, hogy hozz egy döntést. Kétféle döntést lehet meghozni, amire szeretnék lehetőséget adni ezen a mai alkalommal. Egyik lehetőség a döntésre azt mondja, át akarod adni életedet Jézus Krisztusnak, és azt mondod, hogy te leteszel az életedet, a bűneidet, megtérsz Krisztushoz, elfogod a szabadulást, az örök életet, amelyet az ő kereszten kiontott vére által szerzett, hogy ő szenvedett a mi bűneinkért, hogy nekünk békességünk legyen. És feltámadtunk, élő reménységünk legyen. Ez a reménység, hát ilyen lehet, ha az életedet odaadod Jézus Krisztusnak, letéve azt az ő kezébe, elfogadva, hogy szükséged van az ő megváltására, az ő szabadítására. A másik kihívás pedig abban az irányban szeretném intézni hozzátok, hozzánk keresztényekhez, akik már ismerik az Urat, hogy akarod-e tényleg azzal a valósággal, azzal a tűzzel, azzal a világossággal hirdetni az evangéliumot, ahogy azt Jézus Krisztus parancsolta, tanította, és ahogy azt tették az apostolok is, minden konfliktus vállalva azért, hogy emberek megmenekülhessenek, akik ugye nyitott szívvel fogadják az evangéliumot. Lehet, hogy van szükség egy odaszállásra ezen a területen, van szükség egy új tűzre, egy új lendületre ezen a területen az életünkben, az életedben. Mind a kettőre szeretnék lehetőséget adni. Hajtsuk meg most a fejünket, és csendesedjünk el. Szeretném végiggondolnánk az elhangzott üzenetet, és ennek kapcsán akkor ezt a két kihívást fogom majd intézni felétek.